Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy millió eurót adományozott Ferenc pápa a lakhatási nehézségekkel küzdők javára, derül ki abból a levélből, amelyet Reina Bíboros, a pápa római helynöke küldött a római papoknak. Idén június 23-a és 27-e között tartják az Örök Városban a szeminaristák, püspökök és papok szentévi találkozóját. A megfelelő lelki felkészüléshez a szeretett szolgálat és a remény konkrét jelét kívánja adni a római egyházmegye. 2024. október 25-én, amikor Ferenc pápa a lateráni Szent János székesegyházban találkozott a helyi papsággal, fölmerült a lakhatási nehézségekkel küzdők problémája. Ezt a kérdést az egyház az illetékes hatóságok figyelmébe ajánlotta. Miután felemelték hangjukat a rászorulók érdekében, most fontosnak tartják egy prófétai gesztus felmutatását, ami hitelesebbé teszi az elmondottakat, derül ki Reina Bíboros leveléből. A papokat is kérik, hogy ajánlják fel havi ellátmányuk egy részét. Orbán Viktor miniszterelnök a múzeumkertben mond ünnepi beszédet március 15-én, áll a kormányzati tájékoztatási központ közleményében. A korábbi évekhez hasonlóan idén is március 14-én kezdődnek a Nemzeti Ünnep központi programjai, aznap délután adják át a Kossuth és Széchenyi díjakat az Országház kupola csarnokában. A Nemzeti Ünnep napján március 15-én reggel 9 órakor felvonják Magyarország lobogóját a Kossuth Lajos téren. Ezt követően 9 óra 30 perckor ünnepélyes huszármenet indul a Magyar Nemzeti Múzeumhoz, amihez bárki szabadon csatlakozhat. A múzeumkertben 10 óra 30 perckor kezdődik az ünnepség, aminek keretében beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. Március 15-én 14 órától 18 óráig, 16-án pedig 10 órától 18 óráig a nemzeti ünnephez kapcsolódó ingyenes programokkal várják a családokat a Magyar Nemzeti Múzeumban. Elérkezett az idő, hogy a települések saját értékeiket megvédhessék, eldönthessék, kikkel és hogyan kívánnak együtt élni, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Debrecenben a helyi önazonosság védelméről szóló törvénytervezetről tartott konzultáción. Latorcai Csaba hangsúlyozta, a kormány a települések vezetői számára lehetőséget szeretne biztosítani arra, hogyha kívánják, az elvárásaikat rögzíthessék, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, az adott településre milyen közösségi elvárások teljesítése mentén költözhet valaki. Közölte, a cél az lenne, hogy az adott település, amely otthont biztosít, az ne csak alvóhely legyen, hanem a családok vegyék ki a részüket a közösség életéből. Több mint 400 iskolaépület, 100 tornaterem és tornaszoba újult meg, vagy bővült ki, 2020 óta a Magyar Falu Program segítségével, közölte a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Hajdú-Bihar vármegyei Újtikoson. Gyopáros Alpár a helyi iskola fejlesztésének átadásán kifejtette, annak érdekében, hogy enyhítsék a kis településeken tapasztalható pedagógus hiányt, a program keretében több mint 100 szolgálati lakást is építettek, amelyeket kifejezetten pedagógusok használhatnak. Ezek a beruházások nagyságrendileg 17 milliárd forintból valósultak meg, jegyezte meg a kormánybiztos. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, nagyon sok városban nevelkedett és szocializálódott fiatal család már a kis településeket választja új otthonául. Nagyon komoly a gyermekvállalási kedv is, ami a kormány családpolitikai intézkedéseinek, közte a csoknak és a falusi csoknak köszönhető, tette hozzá. Sport. Donald Trump amerikai kormányzati munkacsoportot hozott létre a 2026-os amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű labdarúgó világbajnokság előkészületeire. A sporteseményt 2026. június 11-e és július 19-e között tartják Észak-Amerika három országában. A tervek szerint az Egyesült Államokban 78 mérkőzést játszanak, míg Mexikó és Kanada 13-13 összecsapásnak ad otthont. Végül az időjárásról. A Dunántúlon eleinte erősen felhős lesz az ég, ott később csökken a felhőzet, eközben keleten továbbra is fátyol felhős idő várható. Csapadék nem lesz. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában -2 és +3 fok között valószínű, de a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb, a magasabban fekvő helyeken melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa állapota stabil, a jelenlegi összetett kórképben pihen és imádkozik. A római kúria nagyböti lelki gyakorlata március 9-től 14-ig, az örök élet reményéről. Kérdések az újrafegyverkezésről egy olyan világban, amely egyre kevésbé képes a diplomáciára. A kommunikációs dikasztérium főszerkesztőjének vezércikke. Szentcéki sajtóközlemény az önkéntesek hétvégi jubileumáról. 25 ezer önkéntes zarándok a világ több mint 100 országából. Ferenc pápa állapota stabil, a jelenlegi összetett kórképben pihen és imádkozik. A szentcéki sajtóiroda péntek esti jelentése szerint folytatódik a szentata gyógykezelése. Péntek reggel Ferenc pápa mintegy 20 percig imádkozott a 10. emeleti kápolnában, majd napközben néhány tevékenységet végzett. Holnap friss orvosi jelentés várható. A március 7-i pénteki napot Ferenc pápa pihenéssel és imádsággal töltötte, akit pontosan 3 hete, február 14-én vittek be a Gemelli klinikára hőrkulutjának a gyógykezelésére. A szentcéki sajtóiroda jelentése szerint folytatják az eddigi terápiát, beleértve a légzőszervi gyógytornát és éjszakánként a nem invazív mechanikus lélegeztetést, amely felváltja napközbeni, orron keresztül adagolt nagy áramlású oxigénellátást. Péntek reggel a pápa mintegy 20 percen át egyedül imádkozott a Gemelli kórház 10. emeleti betegszobája melletti kis kápolnában, majd a nap folyamán folytatta munkáját. Klinikai állapotát az orvosok továbbra is stabilnak tartják, de a kórképe változatlanul összetett. Prognózis továbbra sem adnak ki az orvosok, ellenben március 8-án szombaton újabb orvosi tájékoztatót szándékoznak kiadni. Péntek reggel a Szentcég sajtóirodája bejelentette, hogy Ferenc pápa nyugodtan töltötte az éjszakát, és reggel nem sokkal 8 óra után ébredt fel. Matteo Bruni sajtóigazgató rámutatott, hogy tegnap maga a pápa kérte, hogy a Szent Péter téren tartott rózsafüzér ima kezdetén egy hangüzenettel szeretné az imádkozók felé fordulni, jelezve, hogy köszöni az értemondott imákat, amelyeket az immár 22 napos kórházi tartózkodás során kapott. Az esti 9 órai rózsafüzér imádságra immár 12. alkalommal került sor, amit pénteken Lazarus Heung Sik Yu bíboros, a papi dikasztérium prefektusa vezetett. A szentszéki sajtóiroda szombat déli jelentése szerint Ferenc pápa éjszaka nyugodtan pihenti, szombat reggel folytatta az előírt terápiát, beleértve a motoros fizikoterápiát is. További orvosi információkat estére ígértek a kórház részéről. A római kúria nagybőti lelki gyakorlata március 9-től 14-ig az örök élet reményéről. A kórházban fekvő Szentatyával lelki közösségben vasárnap este kezdődik a szokásos nagybőti lelki gyakorlata Vatikánban a római kúria tagjai számára. A szentszéki sajtóiroda március 4-én kedden tette közzé a római kúria idei nagybőti lelki gyakorlatának körülményeit. A római kúria idei nagybőti lelki gyakorlatának menetrendjét. Március 9-én nagybőt első napján a közös esti imádság után kezdődik a római kúria tagjainak a lelki gyakorlata a Szentatyával való lelki közösségben, a vatikáni 6. pár aulában. Az elmélkedéseket Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház prédikátora tartja a következő témával, az örök élet reménye. A március 14-én pénteken délelőtt befejeződő lelki gyakorlatnak a menete, bevezető elmélkedés március 9-én, vasárnap este 5 órakor vesperás ima után. Március 10-től, hétfőtől, március 13-áig, csütörtökig reggelente 9 órakor az első, majd délután 5 órakor a második elmélkedés, mindig a napszaknak megfelelő ima óra közös elmondása után. A pápai házszónok a március 14-én pénteken reggel 9 órakor tartja a záró elmélkedését. A szentszéki sajtóiroda közleménye jelzi, hogy a római kúria nagybőti lelki gyakorlatára, különösen a bíborosokat, érsekeket és püspököket, a pápai ház tagjait, a világiakat, a római kúria és a vatikáni kormányzóság alkalmazottait hívják meg.
Kérdések az újrafegyverkezésről egy olyan világban, mely egyre kevésbé képes a diplomáciára. Vezércikkében a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője rámutat, hogy a fegyverkezési hajsza helyett a békére kellene törekednie Európának. Olyan vezetőkre lenne szükség, akik a diplomácia útján keresik a kompromisszumos békét, ahelyett, hogy a halál és a pusztítás eszközeit növelnék. A Rearm Europe újra fegyverezni Európát terv 800 milliárd eurót szán az öreg földrész fölfegyverzésére. Valóban ez jelenti számunkra a garanciát? Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztőjének vezércikkét ismertetjük. A fegyverekre szánt gazdasági források növelése újra az államok közötti kapcsolatok eszközévé vált, azt mutatva, hogy a béke csak akkor lehetséges és megvalósítható, ha a fegyverek birtoklásának egyensúlyán alapul. Mindez félelmet és terrort szül, és félő, hogy felborítja a biztonságot, mivel elfeledkezik arról, hogy egy előre nem látható és ellenőrizhető esemény fellobbanthatja a szikrát és mozgásba hozhatja a háborús gépezetet. Alig 2 évvel ezelőtt mondta ezt Ferenc pápa a Pacem in Terris kezdetű enciklika megjelenésének 60. évfordulóján, s szavai jól illenek arra, amit most Európa átél, amikor az Európai Bizottság vezetése egy olyan tervet jelentett be, amely lehetővé teszi közel 800 milliárd euró mozgósítását az Európai Unió védelmére. Rearm Europe, újra fegyverezni Európát, a terv elnevezése, mely a közelmúlt félelemmel és terrorral terhes tragikus pillanatait idézi. Európa az elmúlt 3 évben sajnos maga is képtelennek bizonyult diplomáciai kezdeményezésekre és kreativitásra. Csak arra volt képes, hogy fegyvereket biztosítson az orosz csapatok által igazságtalanul megtámadott Ukrajnának, de arra nem, hogy ezzel egyidejűleg javasoljon és véghez vigyen konkrét tárgyalási folyamatokat azért, hogy véget vessen a véres konfliktusnak. Most pedig arra készül, hogy más világhatalmak hasonló kezdeményezései nyomán elképesztően nagy összeget, 800 milliárd eurót fektessen fegyverekbe. Nem abba fektet, hogy leküzdje a szegénységet, hogy olyan programokat finanszírozzon, amelyek javítanák azoknak az életkörülményeit, akik elmenekülnek hazájukból az erőszak és a nyomor elől. Nem a jólét növelésébe, a nevelésbe és az iskolába fektet, hogy emberi jövőt biztosítson a technológiának, sem abba, hogy ellássa az időseket. Abba fektet, hogy feldúzzassa a fegyveres arzenálját, és ezzel kitömje a zsebét a halálgyárosoknak, annak ellenére, hogy mára az uniós országok katonai költsége felülmúlja az Orosz Föderációjét. Tényleg ezt az utat kell követnünk azért, hogy békés és gyarapodó jövőt biztosítsunk az öreg kontinensnek és az egész világnak? Valóban a fegyverkezési hajszalt számunkra garanciát? Tényleg itt a kulcs ahhoz, hogy újra rátaláljunk gyökereinkre és értékeinkre? Sorolja kérdéseit a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője. Ahelyett, hogy, amint a pápa a szent év elején javasolta, egy világalapot hozna létre azért, hogy végre felszámolja az éhezést és előmozdítsa a fenntartható fejlődést az egész bolygón, a katonai kiadásokra fordított pénz egy meghatározott százalékát felhasználva, most azt tervezi, hogy arzenáljait új halálosztó fegyverekkel tölti fel, mintha a raktáron lévő atomfegyverek nem jelentenének elegendő fenyegetést egy nukleáris holokausztra, ami képes többszörösen elpusztítani az egész emberiséget. Mintha a valódi veszély, amit el kell hárítanunk, nem a darabokban zajló harmadik világháború lenne, melyre Péter utóda már 10 évvel ezelőtt profétai módon rámutatott. Ahelyett, hogy aktív és kezdeményező szerepet vállalna a béke és a tárgyalások érdekében, az Európai Unió most félő, hogy az újrafegyverkezési hajszában talál egységre. Ahogy Ferenc pápa 2022. áprilisában mondta, újra a háborús logika kerül fölénybe, ami olyan befektetésekre sarkal, hogy fegyvereket vásároljunk, mondván, szükségünk van rájuk ahhoz, hogy megvédjük magunkat. A pápa rámutatott, hogy eltűnt az a nagy és jó békevágy, ami a második világháború utáni közvetlen időszakot jellemezte. Keserűen állapította meg, hogy 60 év elteltével mindezt elfelejtettük. És így a háborús logika újra teret nyer. A háborús logika ismét győzött. Nem tudunk más logika szerint gondolkodni, nem vagyunk már hozzászokva a békés logika szerinti gondolkodásra. Andrea Tornielli így folytatja vezércikkét. Nem inkább olyan vezetőkre lenne szükség, akik az újrafegyverkezés helyett ezt a lelkületet akarják visszaszerezni, elkötelezve magukat a párbeszédben, hogy megállítsuk az Ukrajnában és máshol folyó háborúkat. 2 évvel ezelőtt Ferenc pápa Budapestről egy kulcskérdést intézett Európa és az egész világ vezetőihez. Idézte Robert Schuman 1950-ben mondott szavait. Nélkülözhetetlen az a hozzájárulás, amit egy szervezett és életerős Európa adhat a civilizációnak a békés kapcsolatok megtartásáért, amennyiben a világbékét nem lehet máshogy megőrizni, csak kreatív erőfeszítésekkel, melyek arányosak a ráleselkedő veszélyekkel. A pápa tehát föltette a kérdést. Ebben a történelmi időszakban sok veszély van körülöttünk, de kérdem én, gondolva a meggyötört Ukrajnára is, hol vannak a békére irányuló kreatív erőfeszítések? Az előrelátható és előrelátott rengés, mely a Fehérház vezető váltásával végigfutott a geopolitikai világtengelyeken, eredményezhetett volna némi közös kezdeményezést a Péter utóda által megjelölt irányba, megkísérelve azt, hogy véget vessünk a vérontásnak, mely a keresztény Európa szívében zajlik. Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár nemrég egy interjúban elmondta. A valódi béke valamennyi érintett fél hozzájárulásával születik. Szükséges, hogy mindenkinek jusson valami. Egy kompromisszumban senki nem érhet el mindent, és mindenkinek késznek kell lennie arra, hogy valamiben alkudjon. Máskülönben a béke sosem lesz stabil és tartós. vissza kell térni ehhez a stílushoz, különben a világ egy dzsungellé változik, és csak konfliktusok lesznek, melyek szörnyű következménye halál és pusztítás, mondta Pietro Parolin bíboros. Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője így zárja vezércikkét. Az egyetlen valódi terv, az egyedüli realista felhívás Európa újra fegyverzése helyett nem inkább a békét Európának lenne. Kérjük ezt, magunkévá téve a pápa szavait, aki a Gemelli Klinika kórterméből múlt vasárnap azt mondta, elsősorban a békéért imádkozom. Innen nézve a háború még abszurdabbnak látszik.
Szentcik Isoltő közlemény az önkéntesek hétvégi jubileumáról. 25 ezer zarándok a világ több mint 100 országából. Március 8-án szombaton és 9-én vasárnap rendezik meg a Szent Év 5. nagy jubileumi rendezvényét, amelyet az önkéntes szolgálat világának szentelnek. Vasárnap délelőtt 10:30 Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusa mutat be szentmisét a Szent Péter téren, és felolvassa Ferenc pápa homíliáját. Az önkéntesek jubileumi eseményére 15 ezer volontárius érkezik külföldről, és mintegy 10 ezeren Olaszországból, ahol nagy hagyománya van az önkéntes szolgálatnak. A legjelentősebb csoport 5000 fővel a Misericordia mentőszolgálat önkéntes gárdája, mellette pedig az olasz polgári védelem 4000 önkéntese vonul fel. A Caritas Italianát, az olasz szeretett szolgálatot 800-on képviselik. Spanyolország 124, az Egyesült Államok 123, Brazília 85 önkéntessel képviselteti magát, de ezentúl Lengyelország, Argentína, Mexikó, Kolumbia, Ausztrália, Chile, Ecuador, India is jelentős számú önkéntes küldött a római jubileumokra. Március 8-án szombaton a zarándokok, akik a világ számos önkéntes egyesületét, különféle non-profit csoportjait képviselik, reggel 8 órától délután 5 óráig csoportosan a Szent Péter Bazilika Szent kapujához vonulnak a zarándokok folyosóján át, amelyet egész éven át zöld ruhás önkéntesek működtetnek. Miután átléptek a Szent Kapun és imádkoztak Péter apostol sírjánál, Róma belvárosának jubileumi templomaiban részesülhetnek a Szent Jónás évén a kiengesztelődés szentségében. Ugyancsak szombat délután 3-tól 6-ig a Párbeszédben a Városról program keretében kulturális, művészeti és spirituális rendezvényekén vesznek részt Róma különböző terein. A Piazza Risorgimento téren az egyetemi önkéntesség Fuxív alapítványa az önkéntes szolgálattal kapcsolatos figyelemfelkeltő tevékenységeket mutat be, és gyakoroltat is a jelenlévő gyermekek, fiatalok és felnőttek szabad bevonásával. A firenzeiek keresztelő Szent János bazilikája az előtte álló aranytérrel a Szent Péter térre vezető híd túlsó oldalán ad otthont az életvédő mozgalmak önkénteseinek, hogy bemutassák kezdeményezéseiket, szórakoztató programjaikat a gyerekeknek és már kijelenlévőnek többek között édesanyák tanúság tételével. Az ugyancsak közeli Loretói Szent Üdvözítő Bazilikában egyrészt a polgári védelem egységei, másrészt pedig a Misericordia mentőszolgálat önkéntes egységei mutatkoznak be megelőző egészségügyi szolgáltatások gyakorlásával. A Néri Szent Fülöp új temploma előtti téren a Shelterbox Itália is jelen lesz. A Shelterbox 2000-ben az Egyesült Királyságban a Cornwall-i Helstone-ban alapított nemzetközi katasztrófavédelmi jótékonysági szervezet, amely világszerte sürgősségi menedéket és egyéb segélyt nyújt olyan családoknak, akik katasztrófa vagy konfliktus miatt vesztették el otthonukat. A Pantheonhoz közeli Szent Ignác templom előtti téren az Il Sorriso, a mosoly önkéntesei ismertetik meg főként a gyerekekkel az egyesület által megvalósított projekteket, amelyek animációs játékaiba a gyermeket is bevonják. Végül a Bambinian kóra önkéntesei művészeti műhelyekkel és lufikkal szórakoztatják a legkisebbeket, a szülőkkel pedig meghívják a témáikról szóló kerekasztal beszélgetésekbe. Vasárnap délelőtt 10:30 Michael Cserny jezsuita bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusa mutat be szentmisét a Szent Péter téren, és felolvassa a Ferenc pápa homíliáját. Miként a korábbi jubileumi eseményeken sem kellett belépő egyen rendelkezni, így most is szabad a belépés az önkéntesek jubileumának szombati és vasárnapi eseményeire. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5:10, 6:30 és 11:30 ismételjük meg. Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Daloljatok az Úrnak! Népének tanítás a Szegedi Dóm énekkarával. Karnagy, Varjasi Gyula.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Örömmel üdvözlöm megint a tisztelt rádióhallgatókat. Ma az Éneklő Egyház 530-as hozzám kiállt kezdetű éneket tanítom. Latinul in vocavit me. Ez is a 90. Zsoltár szövegében található, mint az 532-es énekünk is, és a mise kezdetére való. A kezdő éneket latinul introitusnak nevezzük. Az antifóna szövege elsősorban Krisztusra vonatkozik. Amikor keresztre feszítették, az atyához kiáltott. Ebben a szenvedésben úgy érezte, hogy az atya is elhagyja, de a harmadik napon feltámasztotta és megdicsőítette őt. De mi is, amikor böjtölünk, vagy önmegtagadást végzünk, az atyához kiáltunk. Tudjuk, hogy mi is akkor támadunk fel az örök életre, ha felvesszük és vállaljuk mindennapi keresztünket. Vizsgáljuk meg az antifóna dallamát is. A dallam egy felső és alsó váltó hanggal körülírja a kezdő hangot. Do, 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 re, do, ti, do. Ezután ereszkedik a dallam. Do, do, la, do, ti, la, szó. Majd újra megérinti a kezdő hangot. Szó, la, do, la. Az utolsó sor pedig ismét ereszkedik, és a mi szolmizációs hangra végződik. Szó, la, szó, fá, szó, szó, fá, mi. Az ilyen hétfokú dallamok hangnemét frígnek nevezzük. Most próbáljuk megtanulni úgy ezt az antifónát, hogy soronként énekelem, és közösen ismételjük meg.
Hozzám kiált!
Hozzám kiált!
És én meghallgatom őt!
És én meghallgatom őt!
Megmentem, és megdicsőítem őt.
Megmentem, és megdicsőítem őt.
Most hallgassuk meg ezt az antifónát Kis Bernadett főiskolai hallgató bemutatásában.
Hoztam ki állt, és én meghallgatom őt. Megmentem, és megdicsőítem őt.
Énekeljük el az egész antifónát közösen orgona kísérettel úgy, hogy először előénekelem, majd mindnyájan megismételjük. Az orgona kíséretre Simon Tamást kérem meg.
Hozzám kiált, és én meghallgatom őt. Megmentem, és megdicsőítem őt.
Hozzám kiált.
A zsoltár szövegek a harmadik tónusban vannak, melyeknek dallamvázát szolmizálom.
Szó, la, do, ti, la, do, la, do, la, szó.
Hallgassuk meg az első két verset Kis Bernadett előadásában.
Aki a magasság fejének oltalmában lakozik, mindenható árnyékában marad. Mondja az Úrnak, menedékem vagy és várom, Istenem képen bízom én.
Most kérem a rádió hallgatókat, hogy próbálják együtt énekelni velem a zsoltár első és második versét orgona kísérettel.
Aki a magasság belinek oltalmában lakozik, a mindenható árnyékában marad. Mondja az Úrnak, menedékem vagy és várom. Istenem, kiben bízom én.
Most kapcsoljuk az antifónához a Zsoltár első és második versét.
Hozzám kiált, és én meghallgatom őt, megmentem, és megdicsőítem őt.
Aki a magasságbelinek oltalmában lakozik, a mindenható árnyékában marad. Mondja az Úrnak, menedékem vagy és várom. Istenem, kiben bízom én.
Ez a zsoltár is a Szent Háromság dicséretével fejeződik be, amit másképpen doxológiának is nevezünk. Hallgassuk meg ezt a doxológiát Nagy Ágnes előadásában.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szent Lélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkör öröki, amen. Hozzám kiált, és én meghallgatom őt, megmentem, és megdicsőítem őt.
Befejezésül énekeljük el végig orgona kísérettel az Éneklő Egyház 530-as énekét.
Hozzám kiállt, és én meghallgatom őt, megmentem, és megdicsőítem őt.
Hozzám kiállt, és én meghallgatom őt, megmentem, és
aki a magasságbelinek oltalmában lakozik, a mindenható árnyékában marad. Mondja az Úrnak, menedékem vagy és várom. Istenem, kiben bízom én.
Hozzám kiált, és én meghallgatom őt, megmentem, és megdicsőítem őt.
Vállaival beárnyékoz téged, és biztos helyed lesz az ő szárnyai alatt. Azért veszedelem nem érhet téged, és csapás nem közelíthet a te hajlékodhoz.
Hozzám kiállt, és én meghallgatom őt, megmentem, és megdicsőítem őt.
angyalainak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek téged minden utadon. Kezükben hordoznak téged, hogy kőbe ne üssed a lábadat. Hozzám kiált, és én meghallgatom őt, megmentem, és megdicsőítem őt. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, valamost és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Hozzád kiált, és én meghallgatom őt, megmentem, és megdicsőítem őt.
Kedves hallgatóink, megköszönöm, hogy bekapcsolódtak énekeinkbe. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, így szombati adásunk végéhez közeledik. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni. Óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat, így rövidesen a beszélőkönyveket, majd utána a szerzetesek fél óráját. 1:05 jelentkezik majd a könyvek könyve, melyet a Daloljatok az Úrnak követ. 2:05 a Kávéházat, 3:05 pedig Itt élünk című műsorunk ismétlését követhetik figyelemmel. 4:05 zenei összeállítást hallanak. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban 5:00 jelentkezünk majd. A mai műsor elkészítésében a következők voltak munkatársaim: Birincsik Márton, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Grunda János, Kónya Éva, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter és Somosvári Eszter Anna. A zenei szerkesztő Túri Sarolta volt, a technikai munkatársak pedig Karkus István és Péderi Zsolt. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak gondnokait. A gondnokoktól természetesen egyet követelnek meg, hogy hűségesnek bizonyuljanak. Olvasom az 1. Korintusi levélben. Isten értelemmel, képzelő erővel, érzékelő tehetséggel ruházta fel az embert. Így ellátta azokkal az eszközökkel, amelyekkel valami módon befejezheti a teremtés isteni művét. Legyen bár művész vagy mesterember, vállalkozó, munkás vagy paraszt, minden dolgozó ember teremtő, az Isten megbízottja. A magát könnyen meg nem adó anyaggal foglalkozva rajta hagyja kezenyomát a világon, ugyanakkor kitartásra, ügyességre és leleményességre tesz szert. A hívő embernek Krisztus hűségét kell utánoznia, mégpedig halálig tartó álhatatossággal. Hűségében mindig számíthat Isten kegyelmére, akinek irántunk való hűsége még akkor is megmarad, ha mi hűtlenekké válunk. Hűségünknek meg kell mutatkoznia az élet legapróbb részleteiben is, mert aki a kicsiben nem hű, nem az a nagy dolgokban sem. A hűség küzdelemmel jár, vírasztást és imádságot igényel, de a halálig való hűség elnyeri az élet koronáját. Hűséges Istenem, ments meg engem az álhatatlanságtól, és segíts meg, hogy Krisztusod példájára mindig hűséges sáfárod lehessek.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.